Jó estét kívánok mindenkinek! Mózes második könyve 19-es fejezetnél tartunk, és már nagyon közelítünk a fölfelvonáshoz, mert ugye most van arról szó, hogy ugye fölfrissítsük az emlékezetünkben, 201-es oldal különben, fölfrissítsük az emlékezetünkben, ugye a zsidók most már kijöttek Egyiptomból, és ott vannak a Szinái sivatagban, Sínai felszigeten, és elérkeznek most a Szinái hegy lábához, és ez a fejezet, amit most, viszonylag rövid fejezet, amit fogunk tanulni, az az, hogy fölkészülnek a 10 parancsolat átvételére, a kinyilatkoztatásra. És ennek a felkészülésnek a részleteit olvasok, és a következő fejezet lesz majd, hogy Isten segítségével a jövő héten tanulunk, hogy maga a 10 parancsolatról szól, annak az elhangzásáról. Na, melyik öltök szeretne olvasni? Nos, ki lesz az?
A harmadik hónapban Izrael fiainak kivonulása után Egyiptom országából ezen a napon elérkeztek Szinái sivatagába. Elindultak Refidimből, és eljutottak Szinái sivatagába, és táboroztak a sivatagban, és tábort ütött ott Izrael szemközt a hegyel. És Mózes fölment az Istenhez, és szólított őt az örökkévaló a hegyről, mondván: ekként szólj Jákob házához, és hirdesd Izrael fiainak: ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, és hogy felemeltelek benneteket sasszárnyakon, és elhoztalak benneteket magamhoz. Most tehát, ha hallgató hallgattok hangomra, és megtartjátok szövetségemet, akkor értékes kincs lesztek számomra az összes népek közül, mert enyém az egész föld. És ti lesztek számomra papok birodalma, és megszentelt nép. Ezek azok a szavak, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. És ment Mózes, és összehívta a nép véneit, és előírtálta mindazokat a szavakat, amelyeket az örökkévaló meghagyott neki. És felelt az egész nép együttesen, és szóltak: mindazt, amit az örökkévaló mondott, meg fogjuk cselekedni. És Mózes visszavitte a nép szavait az örökkévalóhoz. És szólott az örökkévaló Mózeshez: íme, én eléved jövök felhőborulatban, hogy a nép hallja, midőn veled beszélek, és benned is higgyenek örökké. És Mózes elmondta a nép szavait az örökkévaló előtt. És szólott az örökkévaló Mózeshez: menj el a néphez, és szenteld meg őket ma és holnap, és mossák meg ruháikat, és legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az örökkévaló a nép szem előtt Szinái hegyére. Te pedig vedd körül a népet határsorompóval, megmondván nékik: őrizkedjetek fölmenni a hegyre, vagy annak csak szélét érinteni, mert aki megérinti a hegyet, halállal vész. Kéz ne érje, hanem vagy kövezzék meg, vagy nyillal lőjék le. Akár barom, akár ember, ne maradjon életben, mikor hosszasan szólt a kürt, akkor felmehettek a hegyre. És leszállott Mózes a hegyről a néphez, és megszentelt a népet, és ők megmosták ruháikat. Aztán szólott a néphez: legyetek készen a harmadik napra, nőhöz ne közeledjetek. És történt a harmadik napon, midőn felkelt a reggel, voltak mennydörgések és villámlások, és nehéz felhő volt a hegyen, és a harson hangja igen erős volt, és megdöbbent az egész nép, amely a táborban volt. És kivezérelte Mózes a népet Isten elébe a táborból, és megállottak a hegy tövében. És Szinái hegye füstölgött egészében, mivel leszállott rá az örökkévaló tűzben, és felszállott füstgomolya, mint a tűzhely füstje, és elengedt az egész hegy igen nagyon. És midőn a harson a hangja egyre erősebb lett, Mózes beszélt, az Isten pedig felelt neki hangosan. És leszállott az örökkévaló Szináj hegyére, a hegyormára, és hívta az örökkévaló Mózest a hegyormára, és felment Mózes. Majd szólt az örökkévaló Mózeshez, szállj le, lítsd meg a népet, ne roncsanak előre az örökkévaló felé, hogy lássanak, az örökkévaló felé, hogy lássanak, nehogy elpusztuljanak közülük számosan. Még a papok is, akik közel lépnek az örökkévalóhoz, szenteljék meg magukat, nehogy rájuk törjön az örökkévaló. És szólott Mózes az örökkévalóhoz. A nép nem mehet fel Szináj hegyére, mivel te megintettél bennünket, mondván, zárd körül határa a hegyet, és szenteld meg azt. És mondta az örökkévaló neki, mégis menj, szállj le, és azután jöjj föl, te és Áron veled, a papok és a nép pedig ne roncsanak előre, hogy felmenjenek az örökkévalóhoz, nehogy rajtuk törjön. Erre lement Mózes a néphez, és közölte vélük.
Most innen következik a 20. fejezet, amit a jövő héten fog olvasni, ahol elhangzik maga a 10 parancsolat. Már ez ugye az előkészület, és miatt a részletekbe belemennénk, így csak hogy tisztázzuk ugye a helyszínt, meg az alkalmat, meg a szituációt. Ugye azt mondja, hogy ez mindez a harmadik hónapban történt, azok után kijöttek Egyiptomból, ezen a napon jöttek Szináj-hegyre. Ugye mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a Tóra az az 50. napon volt. Ugye a kivonulás után az 50. napon kaptuk meg a 10 parancsolatot. Ugye a harmadik hónap ezen a napon, az azt jelenti, hogy a harmadik hónap elsején. A harmadik hónap elsején volt, amikor megérkeztek a Szináj-hegyhez. Ugye a harmadik hónap Nisánban volt a kivonulás. Ijá, Sziván, Sziván-hó elsőjén volt, ugye akkor az még nem 50 nap, hanem csak 45 nap. 44 nap. Ugye, mert 30 napos a Nisán, és 20, és emlékszem, talán mind a kettő 30 napos, mindesetre ugye a 30 meg 10, 45 nap, tehát hiányzik még 5 nap. De hogyha tovább olvastok, akkor ugye Mózes fölment a hegyre, lejött, és azt mondta neki Isten, hogy 3 napig készüljenek elő, tehát akkor az már még 4 nap, akkor az már 5-e, és a tóraadás maga pedig 6-án volt, mire a Tanga azt mondja, hogy Mózes hozzátett még egy napot az elvárásokhoz. Ja, Isten azt mondta, hogy 3 nap legyen, de Mózes hozzátett még egy plusz napot. Miért volt ez a 3 nap különben, és Mózes miért tett hozzá még egy napot? Azért, mert van egy olyan, ugye a tisztaságnak az volt a lényeg, hogy ne érintkezzen férfi és nő egymással. Talán érdekesen azt mondja, hogy ugye maga a ilyen értelemben, ha egy nőből előjön a sperma, tehát kijön belőle a sperma, akkor az ugyanolyan tisztátalanná válik, mint egy közösülés alkalmával. És a Talmud azt mondja, hogy sperma az még 3 napon belül jöhet vissza egy nőből. És ezért volt ez a 3 napos meghatározás, hogy 3 napig, hogy ne legyenek együtt nővel, és 3 napig. És valahogy az jön ki, hogy Mózes még egy napot hozzátett a biztonság kedvéért, és így jön ki a 6-a, ami összesen 50 nap. És ez az 50 nap, amit mi is számolunk ugye az Omer számlás Pészáktól a tóraadás ünnepén. De ugye ez csak így a technikai részletek. Ugye a lényeg az mi? Az az, hogy most történik tulajdonképpen ez, amit mi majd a jövő héten fogunk olvasni, a 10 parancsolat, az a Tóra leglényegesebb része. Ha nincs 10 parancsolat, ha nincs ez a kinyilatkoztatás, akkor nincsen Tóra, nincsen zsidó vallás, nincsen semmi. És akkor fölmerül sok kérdés. Ha ez az epicentrum a mindennek, akkor miért éppen ez a nép kapta? Miért ezen a helyen? Miért nem kapták már meg mondjuk Ádám? Miért nem úgy csinálta Isten a világot, hogy Ádám megteremtette, és utána odaadta neki a Tórát? Miért nem adta, ha már a zsidóknak adta, miért nem adta már Egyiptomban? Vagy még jobb, adhatta volna a Szentföldön, Izraelben? Miért éppen a sivatagban? Ugye milyen üzenete van annak, hogy kijön egy ilyen gyülevész népség, és a sivatagban adja neki. Vagy ha azt mondjuk, hogy rögtön az egyiptomi kívánás, akkor rögtön az egyiptomi kívánás után miért kellett várni még 2 hónapot? Ezek a legfontosabb alapkérdései ennek a magának a helyszínnek, meg az egész elhelyezkedésnek. És erre ugye, ha sorra megyünk a válaszokkal, ugye azt lehet mondani, hogy miért adta Isten a Tórát? Ugye az egész, a zsidó vallás úgy értelmezi, hogy a Tóra az nem egy plusz a világ teremtéséhez képest. Nem arról van szó, hogy Isten teremtett egy világot, és aztán látta, hogy az emberek elkanászodnak, na adjunk nekik egy törvényt, hogy normális életet éljenek. Nem. A világ eleve úgy teremtetett, hogy abba bele volt kódolva, hogy akkor van értelme ennek a világnak, hogyha ha van Tóra, és van egy nép, amelyik azt a Tórát megtartja. Tehát eleve, így van, és akkor ez csak megerősíti a kérdésünket, hogy akkor miért nem teremtette eleve úgy, hogy megteremtette, és utána az embernek odaadta volna Ádámnak. Ugye kezdjük talán ezzel a kérdéssel. Először is a Bárbel azt mondja, hogy a Tórát Isten nem egy embernek akarta adni, hanem egy egész népnek. Emberek sokasságának. Ugye ha megnézzük, különben ez a legnagyobb különbség az összes többi vallás és a zsidó vallás között. Az összes többi vallásban a kinyilatkoztatás az egy emberen keresztül történik. Egy emberen keresztül, vagy egy nagyon szűk csoportján az embereknek. Ugye úgy az, hogy van egy proféta, aki azt mondja, hogy ő beszélt Istennel, és vagy elhisszük, vagy nem. De ugye annak milyen üzenete van? Annak előbb van egy olyan üzenete, hogy a felelősség az nem mindenkié, hanem azért, aki azt mondta, hogy ő beszélt Istennel. És ellen állt az, hogy most mennyire hisszük el neki, vagy mennyire nem hisszük, az megint egy külön kérdés. Szóval akkor ugye Isten azt akarta, hogy a Tórát azt egy emberek sokassága, egy egész nép kapja meg, és nem pedig egyetlen ember. És ezért is nagyon fontos, mert a következő részeiben ennek a... Ezért nem kapta meg Ábrahám, ezért nem kapta meg Ádám, vagy bárki, hanem egy egész nép kellett, hogy ezt megkapja. Ugye az is fontos, hogy különben vannak ilyen midrások, amik azt mondják, hogy Ábrahám már ismerte az összes micvát, és tartotta is azokat. De hát, hogyha tartotta azokat, akkor mihez kell volt később odaadni. Szóval ő önszántából csinálta. De az az aktus nem történt meg soha, ami most meg fog történni, hogy az egész nép hivatalosan Istennel találkozik, és Istentől kapja meg a törvényt. Úgyhogy ez a lényege annak, hogy ezt a zsidó nép kapja meg, mint egy nép, és nem pedig az ember a kezdet kezdetén. A másik, hogy ennek a népnek ez a szabad akaratából kell, hogy történjen. Nem mint egy kész tény. Ugye az egésznek mi a lényeg, hogy Isten teremt egy világot, abba beleteremti az ember, és az ember a szabad akaratából követi Isten igényét. És akkor van értéke annak, hogy követi Isten igényét. Nem robotok vagyunk. Ha Ádám ezt megkapta volna használati utasításként az első nap, akkor ebben semmi különleges nem lett volna értéke. De úgy, hogy lejátszódott egy olyan világ, egy olyan előtörténet, ami Ádámmal, Noéval, az özönvízzel, Bábel tornyával, bálványokkal, stb. És utána jön egy egész nép, és ezt a szabad akaratából vállalja, annak teljesen más az értéke, az utat mutat a későbbi ember számára is, hogy szabad akaratából vállalhatja. Ez az üzenete annak is a hely kiválasztásának, mert milyen abszurd, nem? Hogy mi mire hivatkozunk, hogy a sivatagban megjelen nekünk Isten. Hát nem lett volna sokkal helyén való, hogy azt mondjuk, hogy Jeruzsálemben? A Szent Hegyen, a Jeruzsálemi templom hegyén megjelent Isten. Szerintem a sivatagban jelent meg, és ráadásul, hogy olyan, ezt nem tudom, tudjátok-e, de nem tudjuk, hogy pontosan hol van a Szinájhegy. A legszentebb dolog, ami a legszentebb helyünk tulajdonképpen, annak a nyomát se tudjuk. Vannak mindenféle spekulációk, hogy nagyjából hol van, azt tudjuk, de egészen pontosan ez nincs megjelölve sehol. Miért? Mert azt is akarja mondani, hogy a Tóra az nincs helyhez kötve. Ugye a legtöbb vallásban van egy ilyen, hogy van a legszentebb hely, és akkor ott nagyon kell tartani a dolgokat. Minél távolabb vagy onnan, annál kevésbé. Ugye a templomban vallásos vagyok, című történet. A zsidóságnak ezzel az az üzenete, hogy bárki, éljen bárhol, a legkietlenebb sivatagban is, még az alap életfeltételek sincsenek meg, ott is szól neki a Tóra. Ugye? Azzal, hogy ezzel kezdődött el, ezzel a zsidók a Tórát eleve a sivatagban kapták, ez kifejezi azt, hogy a Tóra az mindenkinek szól, még annak is, aki akár a sivatagban van. És ugye annak, hogy azt az egy egész nép kapta meg, személyesen kapta meg, és nem egy közvetítőn keresztül, a sivatagban kapta meg, és nem valami kiválasztott helyen, ennek óriási üzenete van. Gyakorlatilag, ha belegondoltok, ez kódolja bele azt a felelősségtudatot, ami a zsidóságban megvan 3000 éve, azt a felelősségtudatot és azt a túlélési képességed, azt, hogy mindenütt tud zsidó lenni a zsidó, és nem, ez nincs helyhez, meg időhöz kötve, az benne van ebben a történetben. Ugye, ha az a kérdés merül föl, ami ugyancsak fölmerült, hogy miért nem kapták meg a zsidók rögtön az egyiptomi kivonulás után ezt a kinyilatkoztatást. Nagyon egyszerű a válasz, mert ugye a zsidók, az amikor kijöttek Egyiptomba, azt látjuk, hogy azért nem nagyon voltak lélekben fölkészülve erre a dologra. Tehát ugye ő egy nagyon gyülemész népség volt, azt is most szoktuk mindig emlegetni Pészakkor, hogy nem volt tulajdonképpen semmi különbség a zsidók és az egyiptomiak között, az erkölcsi vonatkozásokban, egy rabszolva nép, egy nagyon kiszolgáltatott, erkölcsileg nagyon testben, lélekben kiszolgáltatott társaság. És kellett az a felkészülés, az az 50 nap, az a 3 hónap, hogy fölkészüljenek arra, hogy megkapják a tórát. Amikor viszont megkapták a tórát, akkor azt személyesen mindenki kapta meg. Most ugye nézzük meg magát a szöveget, és akkor próbáljuk meg értelmezni, hogy mik azok a dolgok, amik mondjuk például nektek föltűntek. Mint kérdés. Igen.
Akkor ez a 3 hónap és az 50 nap az, hogy...
Mert ez a 3. hónap volt. Az első hónap az Nisan. Nisan 15-én jöttek ki, az az első hónap. Akkor onnan számít 15 napot. A második hónap az egy full hónap, ugye a teljes hónap az 30 nap, az 45, és a harmadik hónap első napján érkeztek ide, és utána még 5 nap, akkor tehát a harmadik hónap 6. napján volt maga a tóraadás. Oké. Van egy szép mondás, a 3. mondatban, azt mondja, a 2. mondat végén. Eljutottak Szinai csatornára, és táboroztak a sivatagban, és tábort ütött ott Izrael szemközt a hegyen. Van egy szép mondás, akkor Rási és Izrael azt mondja, az egyetlen hely, ahol a zsidók táborozásáról egyes számban beszél. Tábort ütött ott Izrael. Nem azt mondja, tábort ütöttek ott az izraeliták. Azt mondja Rási, hogy minden más állomáson, a 40 év vándorlás során a zsidók mindig veszekedtek egymással. Ez az egyetlen olyan állomás, ahol békében és egyetértésben táboroztak. Ez olyan lehetett őket jellemezni egyes számban. Azt mondja, táborzott ott Izrael. Milyen? Mert ez volt az egyik másik, amivel fölkészültek a tóraadásra, hogy volt, ez egyetlen alkalma volt egység. Szóval a veszekedés az nem tegnap kezdődött meg tegnap előtt, hanem ez már benne volt.
Miért van itt táboroztak? Van ennek valami oka, vagy csak egy véletlen,
hogy így mondom? Nem, hát ez ugye az, hogy hol táborozzanak, az meg volt adva, hogy amikor a felhő megállt, akkor le kellett táborozni. Hát ezt nem véletlenszerűen csináltam. Ugye mi ez a hegy, ez ugyanaz a hegy, ahol a csipkebokorban megjelent Mózesnek Isten. Szóval ilyen értelemben ez a hegy, ez már különleges volt. És ha belegondoltok később, amikor mondja, hogy nehogy közel érjenek a hegyhez, ha visszagondoltok, hogy azt mondta Mózesnek, hogy ne menjenek közel a hegyhez, ne érintsék meg a hegyet. De visszagondoltok, amikor Mózesnek megjelent Isten a csipkebokorban, akkor Isten ugyanazt mondta, hogy ne jöjjön közel, hanem álljon meg. Tehát, hogy az a fajta dolog, amit is megvan, kérdés volt.
Hogy azt mondja, és Mózes fölment az Istenhez, szólította őt az örökké alatt. Senki nem mondta, hogy menjen fel.
Nagyon
nem
jó kérdés.
Fölment, és igen. Aztán szólította őt az örökké.
Igen, az is egy kérdés, hogy hol van ez, hányos mondat?
3. mondat.
Igen. Mózes fölment Istenhez, és szólította a helyhez, és szólította őt az örökké. Most az is egy kérdés, hogy ha fölment, akkor miért szólította a hegyről? Tehát akkor már ott volt. Tehát akkor nincs ez, hogy szólította a hegyről. Erre azt mondja a Barbanel, hogy ez azt jelenti, hogy Mózes fölment Viale, az azt jelenti, hogy fölemelkedett, hogy spirituálisan ő is egy magasabb szintre került, próbálta előhívni magában a proféciát, és amikor ez megtörtént, akkor szólította Isten őt. Tehát ez nem fizikai felmenetelek jelent. Igen, vagy legalábbis fölkészítette magát arra, hogy Isten hívja.
És ezt a refidimet lehetett azonosítani később?
Igen, az előtti állomás. Ez nagyon akkor itt voltál, amikor végigvettük, hogy nagyjából hogyan vándoroltak, de ez ugye maga a Sinai hegy, az a Sinai sivatag déli csücskében lehet valahol. Tehát ez, és ugye úgy vonultak akkor az első 11 állomás, amíg elértek ide, az a Sinai sivatag, a Sinai félsziget nyugati oldalán. Tehát ugye az egy ilyen fordított háromszög, és a háromszögnek a nyugati partján mentek végig, és aztán eljutottak a Sinai szigethez, és onnan indultak föl észak felé a keleti partján a félszigetnek, és aztán ott álltak meg 38 évig, ma onnan volt, amikor ugye a kémek beugtak. Ugye mit mond Isten? Azt mondja, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, és hogy felemeltelek benneteket sasszárnyakon, és elhoztalak benneteket magamhoz. Most tehát, ha hallgattok hangomra, és megtartjátok szövetségemet, akkor értékes kincs lesztek számomra az összes népek közül, mert enyém a földek, egész föld. Ugye több kérdés is van ez az egész szöveggel. Ugye miről van szó, hogy Isten úgymond azt mondja Mózesnek, kérdezd már meg a zsidóktól, hogy most komolyan gondolják ezt. Akarják a Tórát? És ugye emlékezzenek vissza, hogy én mennyi csodát tettem nekik, hát ha most úgy gondoljátok, akkor el lehetne fogadni a Tórát. Ugye, ami azt jelenti, hogy Isten azt mondta, hogy ugye a szabad akaratból kell elfogadni. De mégis itt azért van egy ilyen kis, hogy ugye emlékszel, hogy mennyi jót tettem. Ugye most így akarod csinálni, ugye? Van egy kis nyomásgyakorlás. Erre azt mondja a Talmud, hogy ezért igazából a zsidók kényszerítve voltak szinte a Tóra elfogadása. A Talmud azt mondja, Isten fölemelte a Sinai hegyet, és azt mondta, ha elfogadjátok, jó, ha nem, lejtem a hegyet. Látok, ejtem a hegyet. És ennek a kabala egy elvont magyarázatot mond, azt mondja, Isten annyira sokszor megjelent a zsidóknak. Ilyen csoda, olyan csoda, olyan csoda. Hát tud valaki ellenemet mondani? Hát annyira egyértelmű volt az isteni jelenlét, hogy ez föl sem merült senkiben a gondolat. És erre azt mondja a Talmud, hogy mikor fogadták el végül a zsidók önszántukból a Tórát? Purim idején. 1500 évvel később. Amikor Purim idején a számüzetésben a Hámáni és Ahasvéros féle rendelet ellenére ők kitartottak a zsidóság mellett, akkor mutatták, hogy a zsidóságot és a Tórát nem csak akkor választják magukénak, amikor úgymond rá vannak spirituálisan kényszerítve a sok csoda és a sok isteni jelenés által, hanem akkor is, amikor Isten elrejtőzik előlük, és hát nagyon szóra ez, akkor is kitartanak. Most nézzetek meg, azt mondja, eként szól Jákob házához, és hirdest Izrael fiainak. Sehol másuk nincs a mózesi feljegyzésekben, hogy amikor Isten azt akarta, hogy beszéljen a zsidókhoz, akkor így külön választott, és azt mondta, Jákob házához is Izrael fiaihoz. Mi a különbség? Hát Jákob háza az Izrael fiai. Ugye Izrael az maga Jákob, szóval mi a különbség? És erre van egy híres midrás, ami azt mondja, Izrael fiai azok a férfiak, Jákob háza azok a nők. Van egy másik értelmezés is, hogy a Jákob név, mi a különbség a Jákob és az Izrael név között? Ugye emlékezzetek vissza, mire utal a Jákob név? Miért hívták Jákobnak Jákobot, amikor kijött anyja méhéből? Sarkot jelenti, hogy mert fogta a fivérének a sarkát. Ugye? És erre azt is mondtuk, hogy ez a furfangot jelenti, hogy nem volt annyira egyenes. Izrael az mit jelent? Amikor az angyal ugye az Izrael nevet adta Jákobnak. Azt jelenti, hogy Isten katonája, vagy Isten Isten minisztere. Szóval aki megharcolt Istennel és győzött. Ugye ezt mondta neki az angyal, akivel Ézsóval való találkozás előtt éjszaka viaskodott, amikor kificamodott a lába, visszaemlékeztek erre a történetre. Az viszont az egy olyan név, ami kifejezi a szellemi magasságot és az erkölcsi magasságot. És erre azt mondja Barbanel, hogy amikor Isten azt mondta, beszélj a zsidókhoz, beszélj azokhoz a zsidókhoz is, akik ilyen erkölcsileg, meg szellemileg ugye magaslatokban vannak, de beszélj azokhoz is, akik ilyen furfangos, a slep néphez, a plebejus néphez, a slephez is beszélje. Miért? Mert a Tórát mindenkinek el kell fogadni. Most az egész népnek közösen kell elfogadni. Ne legyen egy olyan se, aki azt mondja, hogy jó, hát én nem gondoltam, hogy a többiek. Ugye mi történik ma? Vannak a politikusok, meg a felső tízezer, meg a nem tudom, a befolyásos emberek, és az egyszerű emberek meg mindig azt mondják, hogy hát ezek a sok szóresz, ez miattuk van, mi nem is akartuk ezt, nem is akartuk amazt. Itt mindenkinek ki kellett mondani az igent. Azt mondja, beszél ezeket, beszél a férfiakhoz, beszél a nőkhöz, mindenkihez, Mert mindenkinek csak akkor fog ez működni, csak akkor lesz a dolognak értelme és célja, hogyha az egész nép, és ez megint a felelősséget mutatja meg, hogy a Tóra az mindenkinek szól, és mindenkinek van benne része és felelőssége, nem az, hogy vannak a rabbik, meg a papok, meg a nem tudom mi. Ti mindannyian lesztek nekem papok nemzetsége. Ja, nézzétek meg, hogy mit mond neki. És ti lesztek számomra papok birodalma és megszentelt nép. Mindannyian. Nincs különbség. És ugye ez a kiválasztott nép fogalma az ez. Két helyen van, amikor azt mondjuk, hogy a zsidók a kiválasztott nép, az két helyen szerepel a Tórában, két kontextusban. Az egyik, amikor Ábrahámnak beszél erről, és az egyik, amikor itt ez megvalósul, ez a kiválasztás. Mi a kiválasztás? Nem az, hogy több tudsz jár nekünk, hogy okosabbak vagyunk, vagy bármi is. Egyszerűen az, hogy van egy fokozott felelősségünk. Gyakorlatilag Isten választott magának egy szerzetes rendet. Egy olyan szerzetes rendet, amiből nem lehet kilépni, csak beleszületni lehet. Vagy ha valaki belépett, tehát betérni azt lehet. Ugye a érdekes az, hogy a papok birodalma és megszentelt nép. Mi az, hogy papok birodalma? Nem is szó szerint az, hogy királysága. Papok királysága. Mint ami mindannyian papok lennénk és királyok is lennénk. De azt mondja, nagyon szép, azt mondja, az ember úgy van vele, hogy hát azért itt Isten alapvetően feladatokat adott nekünk. Ugye ez ugye, Isten szolgái lettünk. Nem akartunk, és azt mondja, nyugodjatok meg. Ez nem csak azzal jár, hogy ti szolgák vagytok, és akkor mint a szolgák, olyan lesz a sorsotok. Olyan lesz a sorsotok, mint a királyoknak. Ha tartjátok, amit én mondom, akkor fizikailag is felül fogtok emelkedni, és nem lesztek szolgák. Most ugye az is érdekes, és ebben egy kis kommunikációs tanácsadás. Azt mondja, amikor meg akarja őket győzni, és azt mondja, hogy emlékezzetek, hogy miket csináltam nektek, akkor mit mond? Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptomban, hogy felemeltelek benneteket sasszárnyokon, és elhoztalak benneteket magamhoz. Nem még fejti ki. Nem mondja, hogy emlékezzetek az első csapásról, és a másodikra, és a harmadikra, és a negyedikre, és a ötödikre. Azt mondja, ez egy jó tanács. Ha valakin segítesz, utána, amikor számon kéred, vagy amikor emlékezteted a segítségre, akkor nem kell túlságosan bele dörni. Nem kell belevájni. Ugye? Mert az ember hajlamosan emlékszem, amikor ezt csináltam, segítettem neked ebben, meg ebben. Hú, az nagyon idegesítő. Ugye az ember az felhúzza magát. Nehogy már jöjjön nekem itt. Ugye az ember az megalázó, amikor te valakit nagyon részletesen emlékeztetsz arra, hogy segítettél rajta. Ez megalázó. Tudjátok, van az a történet, hogy egyszer a pozsonyi rabbi segített valakin, a Chassam Soifer, a Schreiber Mózes rabbi, és amikor megkérdezte, hogy hálálhatom meg, akkor kiment az udvar, és felszett egy pár kavicsot a föld, azt a tessék, ezzel fogod tudni nekem meghálálni. És ezt hogy érted, rabbi? Azt mondja, tudod, amikor valaki segít valaki mással, egy idő után, az a másik nem tudja elviselni magát, a tudatot, hogy neki szüksége volt a segítségre, szóval elkezdi utálni azt, aki segített rajta, és megdobálja a kövekkel. Ezt elfogadom, te csak kicsi kavicsokkal dobáljál, ne nagy kövekkel. Szóval ugye ez része a dolog, az ember egója negyre nem tudja elviselni, hogy rá volt utalva arra, hogy valaki segítsen rajta, és ezért Isten is azt mondja, jó segítel, emlékezzetek csak, nem mondom hosszasan, csak emlékezzetek. És ez ennek a lényege. Jó, most itt ugye nem világos a hetes mondatban. Mi az, ami furcsa? A hetes és a nyolcasra összehasonlítjátok. Csak hogy az alanyok, ha megnézitek. A mondat alanyai.
Hát, hogy Mózes kevesebb embernek talált, tehát közvetítőkön keresztül.
Igen, és a nyolcas.
És ott meg a nép már egész évben.
Így van. De Mózes a véneknek mondta. És az örök, és a nép pedig együttesen mondta neki. Ugye a még valami, hogy Isten nem azt mondta Mózesnek, hogy a nép fejeinek mondja ezt. Az egész népnek. Szóval akkor most mi van? Miért a magyarázat? Ugye Mózes azért fordult a népvéneihez, hogy ők is mondják a népnek. Szóval, hogy a terjesztés az jobban menjen. Most mindenkihez el kellett jutni? Mindenkinek el kellett mondani? Hogy segítségre volt szükség. Mit válaszolt a nép? Azt mondja, mindazt, amit az örökkévaló mondott, meg fogjuk cselekedni. Mondott valamit az örökkévaló? Még nem? Akkor miért, hogy mindaz, amit mondott? Azt kellene legyen írva. Mindaz, amit az örökkévaló mondani fog, meg fogjuk cselekedni. Erre mit van, de a kommentár azt mondja, a nép azt mondta Mózesnek, figyelj Mózes, mi azt fogjuk megtartani, hogy Istentől hallunk. Nem tudjuk, ez az Isten most van, nincs, vagy nem azt mondja, hogy van, nincs. Te tényleg Istent közvetíted, de azt mi nem tudjuk. Ha Isten mondja, meg fogjuk tartani. Az emberek az el. Minden, amit Isten mondott, azt meg fogjuk tartani. Szeretnénk látni, hogy maga Isten mondja. Így te közvetítsél nekünk, meg véneken keresztül. Amit Isten mondott, azt meg fogjuk cselekedni. Mózes visszavitte a nép szavait az örökkévalóhoz. Ez egy kérdés, hogy Istennek el kell mondani, hogy most Isten tudja, hogy mit mondott a nép. Ez ugye a közvetítőnek akkor van szükség, hogy Isten hallja, hogy mit mond a nép. Erre Rási azt mondja, hogy csak Mózes a hivatali utat nem akarta megkérni. Nekem van egy küldetésem, akkor én ezt elmondom. Oké, mit mondott az örökkévaló Mózes ez a 9-es mondatban? Szóval íme én elébe jövök felhőn burkolatban, hogy a nép hallja, midőn veled beszélek, és benned is higgyenek örökké. És Mózes elment, és Mózes elmondta a népszavait az örökkévaló előtt. És mert meg elmondta. Értitek? Mózes elmondta az örökkévalónak a népszavait. Erre Isten azt mondta, én jövök a felhőben, és beszélek hozzád, hogy benned is higgyenek. Mózes azt mondta, és elmondta az örökkévaló. Ezt már elmondtam, és miért kell megismételni? Értitek a kérdést? Tehát folytatja, és azt mondja, 10-esben, és szólott az örökké a Mózes, hogy menj le a néphez, és szenteld meg őket ma és holnap, és mossák meg ruhák, és legyen kész a harmadik napra, stb. Mert a harmadik napon leszáll az örökké a nép a Szinaj helyen. Te pedig vedd körül a lakásomkor, ne érintsenek, ne menjenek a hegyhez, stb. Oké. Okay. Miről volt itt szó? Mózes, mi volt a zsidóknak a problémája? Azt mondja, figyelj, Mózes, azt mondta, hogy miénk a felelősség? Isten beszéljen hozzánk közvetlenül. Fölmegy Mózes, azt mondja Istennek. A nép azt akarja, hogy beszélj hozzájuk közvetlenül. El azt mondja neki Isten, figyelj, nem fogok hozzájuk beszélni közvetlenül, én fogok hozzád beszélni, és akkor látni fogják, hogy hozzád beszélek, akkor ez őket is meg fogja győzni. Érzitek? Benned is hinni fognak. Azt jelenti, hogy a probléma az, hogy benned nem hisznek, nem hiszik el neked, hogy te az én szavaimat közvetíted. Most nem fogok hozzájuk beszélni, hanem hozzád fogok beszélni, de hallani fogják, hogy hozzád beszélek, és ezzel fognak bennem is, és benned is. Ugye, mi a probléma? Miért nem beszélt Isten Mózeshez közvetlenül, a néphez közvetlenül? Mert a nép nincs azon a spirituális szinten. De az olyan szinten van, hogy hallja, hogy Isten beszél Mózeshez. Érdelek? Erre azt mondja Isten Mózesnek, majd Mózes Istennek. Oké, de ők nem ezt kérték. Ők azt kérték, hogy közvetlenül hozzájuk beszélj. Erre azt mondja neki Isten, hoppá. Ha ilyen magas proféciájól van szó, akkor menj le, és mondd meg nekik, hogy készüljenek föl, 3 napig ne éljenek asszonyhoz, mossák meg ruháikat, stb. Stb. Szóval legyen egy fölkészület, mert ez már a közvetlenül beszélnek hozzájuk.
De ez a
lehet
egy jelentkezés, hogy amikor a Mózes a közvetítőkön, tehát a vének tanácsán keresztül szólt, hogy amiről beszéltél, hogy ilyen olyan zugódás Mózessel szemben, hogy ezek a úgynevezett vémek vagy törzsfőnökök, ugye,
igen,
közelebb. Tehát, hogy nem csak a Mózes akarja, hanem már ők is.
Igen, ugye a meggyőző erőjük az erősebben. És erre azt mondja nem Isten Mózesnek, de a hegyhez ne jöjjenek közel, ne érintsék meg a hegyet, hogy miért volt ez olyan fontos. De ugye mit történik? Ők hallanak egy hangot a hegyről lejönni, és miért mentek volna föl a hegyre? Mert kíváncsiak, hogy honnan jön ez a hang. De ne jöjjenek föl, ne törjenek elő, mert meg kell érteniük, hogy itt nincs egy fizikai szereplő, itt nincs egy általában hangot, azt valaki egy emberhez köti. Itt nincs ilyen. És ezért ne jöjjenek föl, és ne törjenek elő. De a veszélye annak, hogy ők előtörjenek, az azért volt, hogy miért mennék föl a hegyre? Miért kell ennyiszer elmondani, hogy ne jöjjenek fel? Azt mondják, hogy nem megyünk föl. De miért kell ezt mondani, mert a nép Istenről akart meggyőződni. És hogyha hall egy hangot, és tudja, a hegyről jön, akkor előtört volna, előre ment volna, hogy haj, hogy
lássa.
Erre azt mondja, menjünk tovább. Mi annak a jelentősége az, hogy a kéz ne érje, hanem tehát őrizkedjetek fölmenni, még a 12-es mondat végén. Őrizkedjetek fölmenni a hegyre, vagy annak csak szélét érinted, mert aki megérinti a hegyet, halálra vész. Kéz ne érje, hanem vagy kövezzék meg, vagy nyillal lőjék le. Akár barom, akár ember, ne maradjon életben. Ne maradjon életben. Kit ne érjen a kéz? Amikor azt mondja, hogy a kéz ne érje.
Bűnös.
A bűnös. Miért, hogy kéz ne érje? Miért? Miért? Na, ha öt van a hegyen, ha te kézzel oda menni, akkor te is érintkezzél a hegyen. Ha valaki felmegy a hegyre, távolról dobáljátok meg kövekkel. Olyan szent az a hegy, hogy még utána se lehet menni, hogy visszahozzátok, mert akkor ti is felmennétek a hegyre. Oké? Okay. Mikor hosszasan szól a kürt, akkor felmehettek a hegyre. Ugye így folytatja a 207-es oldal tetején. Miről szól ez? Ugye, hogy történt ez a mese? Ez a történet. Mózes, ugye, Isten elmondta a 10 parancsolatot a hegyről. Ez fog történni majd a következő fejezetben. Utána Mózes fölment a hegyre 40 napra, és lehozta a 2 kőtáblát. A 40. napon, amikor lejött a 2 kőtáblával, akkor látta, hogy megcsinálták az aranyborjút közben. Akkor széttörte a 2 kőtáblát, és fölment megint 2x 40 napra, összesen 80 napra, amikor lejött, Jom Kipur másnapján, akkor bocsájtott meg Isten a zsidó népnek. És akkor határozta el, hogy a szentélybe fog egyesül, emlékszem, akkor már akkor kezdték el a szentély építését. A bárban el szerint, akkor összesen hány napot volt ez a hegyes történet? 120. Megjelent Isten, fölment Mózes 40 napra, lejött aranyborjú, megint 40 nap, megint 40 nap, a 120 nap. Akkor bárban el szerint, ez a hasonló hangja, ez akkorról szól, amikor már lejön Mózes utoljára a hegytől. Egészen addig a hegy az szent volt, és nem volt szabad közel menni a hegyhez a népek. Ugye, ez arra is választom, azt hiszem valakit kérdezte valamikor, hogy miért csinálták a zsidók az aranyborjút, mert elszámolták magukat. Mózes azt mondta, hogy majd 40 nap múlva lejön, és nem jött le. És mondta, hú, lehet, hogy Mózes meghalt. Na, miért nem mentek fel a hegyre megnézni, mi van Mózesre? Mert nem lehetett fölmenni, mert tilos volt fölmenni. Most előtt ki, hogy tilos volt fölmenni. Oké.
Gyakorlatilag a sófár internet megjön
összefelelni? Sófár, igen. Igen, mint kürt, igen. Oké. Okay. Leszállott Mózes a hegyről a néphez, és megszentelte a népet, és ők megmosták ruháikat. Aztán szólt a néphez, legyetek kész a harmadik napra, nőhöz ne érjetek. És történt a harmadik napon, virőm fölkelt a reggel, voltak mennydőjések villámás, mert nehéz fel volt a hegy, és a hason ingyen erős volt, és megdöbbent az egész nép, amely a táborban volt. És kivezérelte Mózes a népet Isten elébe a táborban, és megállottak a hegy tövében. És Szináj hegy füstölgött egészében, mivel leszállott rá az örökké a tűzben, és felszállt a füstgólya, mint a tűzhely füstje, és rengett az egész hegy, igen nagyon. És minden a hasonló hangja egyre erősebb lett, Mózes beszélt, és felelt neki Isten hangosan. És leszállott az örökkéval a Szináj hegyére a hegyormára, és hívta az örökkéval Mózest a hegyormára, és felment Mózes. Majd szólt az örökkéval Mózes, szállj le, üzd meg a népet, ne roncsanak előre az örökkéval, hogy lássanak, hogy elpusztuljanak közülük számosan. És ez mit jelent? Hogy történt ez? A Bábel azt mondja, lejött Isten a hegyre. Mózes fölment a hegyre, és Isten azt mondta neki, szólj nekik megint, hogy nehogy följöjjenek a hegyre, amíg a 10 parancsolat elhangzik. Mit válaszolt neki Mózes? Nézzétek meg a 23-as mondatot. És szólott Mózes az örökkéval, az a nép nem mehet fel a hegyre, mivel te megintettél bennünket, mondván zárt körül határa. És mondta az örökkéval neki, mégis menj le, szállj le, és azután jöjj föl. Mint hogyha itt vitatkoznának. A Mózes miért mondja azt, hogy meg erre, miről szól ez?
Arról szól, hogy nem összeom a népnek.
Ne, szólt.
Nincs egyébként. Az előtte lévő részben pont ez van, amit említál, hogy az irökkéval azt mondta, hogy nem jönnek meg közelebb, de Mózes nem mondta ezt előtt meg. Csak annyit mondott, hogy menj a néphez, szenteld meg őket, és nagyon fognak hozzak meg ruhák, és legyenek készen. És te pedig betűl a névet hatássorom fogva, így a 12. mondat, 14. 13. És 14. leszállt Mózes egyre a néphez, és megszentelte a néphez, és még megmosták ruhákat. Aztán szólt a néphez, legyetek készen.
Hát érdekes, nem is gondoltam. De akkor az egyszerű magyarázat az lehet az, amit mondasz, hogy ő nem szólt nekik, erre Isten azt mondta, szólj nekik, azt mondja, jó, nem kell nekik szólni, mert körbevettük egy határa. És akkor már úgyis mindegy, nem fognak fölni, mert követik az. Azt mondja, de azért a biztonság szerint szólj nekik. Hát nem is gondoltam, hogy egy szép magyarázat. Sajnos. Mert egy másik magyarázat az egész más. Az azt mondja, hogy Isten, ugye lett volna egy olyan változat, hogy Isten beszél Mózeshez, Ugye azt mondtuk, hogy hol fog a nép meggyőződni arról, hogy Isten, hogy beszél Mózeshez. Lett volna egy olyan változat, hogy Mózes fölmegy a hegyre, és ott beszél hozzá Isten, akkor a nép nem látja Mózest, csak hallja a hangjukat. És erre Isten azt mondta, hogy menj le a néphez, mert nem fogsz lemenni most a néphez, ők föl fognak rontani, miért? Mert azt fogják hinni, az egész az a te színjátékod. Nem látnak semmit, azt látták, hogy te fölmentél a hegyre, azt fogják gondolni, hogy te eljátszod, hogy Isten vagy, eljátszod, hogy Mózes vagy, és magaddal beszélgetsz, és valahogy kihangosítod magadat, és ezt fogják látni. Amíg nem látnak téged, és nem látják, hogy te köztük vagy, és közben beszélek hozzád, addig nem fognak hinni. Ezért menj le, mert ha nem mész le, akkor előre fognak törni a hegyre, hogy megnézzék, hogy mi újság. Mert Mózes mondta, nem kell aggódni, szóltunk már nekik, hogy ne jöjjenek föl. És azt mondja, de mégis menj le. Menj le, és majd utána jöjj föl. Mikor jöjj föl? Akkor vége van a 10 parancsolatnak, amikor elhangzott a 10 mondat, utána gyere fel a 10 parancsolatért írásban. De addig, amíg elhangzik, addig menj le. Ami azt jelenti, hogy Mózes a 10 parancsolat alatt ott volt a hegy aljában a nép között. Mert a nép, hogy nézne az ki, hogy ott van a hegyen, a nép nem is látja. Hát hogy lehet a hegy tetején, ez nem kisény, nem egy domb, nem egy színpad.
Meg közben volt.
Igen, hát akkor nem lehetett volna látni. Akkor nem tudott volna meggyőződni a nép a Mózes igazáról. Sőt, még bizonytalanabb lett volna, mert azt mondták volna, hogy ez valami trükk. De a nép között ott volt Mózes, és úgy beszélt hozzá Isten, akkor, akkor meg tudtak győződni. Most ugye a végül is a maga tisztparancsolat úgy történt... Igen?
Közöntetlen jogányomat. Tehát 19-es.
Igen.
Tehát, hogy tulajdonképpen a hangharsona, meg egyéb zúgás miatt, meg mennydőg, stb. Tehát, hogy Mózesnek egyre hangosabban kellett beszélnie, hogy ez szinte az egész nép hallotta, és végül is hallotta, ilyen értelemben a nép, az Isten hangját. Mondom, ez nem csak Mózes hallotta, 19.
Persze, az a lényeg, hogy hallottam Isten hangját.
Egyre hangosabban beszéltek, tehát, hogy a Mózestől függetlenül mégis, mintha már...
Igen, de ha nem látták volna Mózes, csak azt gondolták volna, hogy Mózes megjátsza, hogy Isten az egy, mint két hangon beszél. Beszél Isten hangján, meg a maga hangján, és ezt valahogy kihangosítja.
De a Mózes még nem volt akkor.
Igen, ez egy jó kérdés. Ez nem világos. Igen, de lehet, hogy...
Fölment egy ormára, hiszen ugye a füstölgő valamivel még nem tudott ősi fölmenni, amikor úgymond az örökké való szellemiségében leszállt a hegyre. Tehát nekem is az a... Hiszen ugye egyszer 14-es lejött a Mózes, és csak a 20-asban meg újra föl.
Igen. Most én azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy ez meg van előlegezve. A 18-as, a 19-es mondat, az már azt a helyzetet írja le, ami a végeredmény volt. És utána kifejti, hogy ez hogy történt. Miért van kétszerűen, hogy Isten lejött a hegyre? Hát már előbb az... Ugye írja egyszer a 18-asban, hogy Isten lejött a hegyre, és aztán 20-asban megint írja. Miért? Látod? Miért? Azt mondja, egyszer leírja, hogy ez volt, hogy a hegyen volt Isten, lent volt Mózes, és beszéltek egymásra, és a nép így meg volt győzve. Hogyan történt ez? De amikor lejött Isten a hegyre, akkor azt mondta, akkor fölment Mózes, és erre azt mondták, Isten, menj le! Mózes aztán nem kell lemenni, azt mondta, menj le! És amikor nem volt, akkor szólt hozzá. De ez egy jó volt. Kérdés
a kronológiai
sorrendben. És akkor a 20-as fejezetben pedig majd szó lesz a 10 parancsolatról, és végül a 10 parancsolat úgy tört...
Ez a 10 parancsolatnak kapcsolat, hogy 10 csapás...
Hogyne, 10 csapás, 10 parancsolat, 10 mondat van, amivel a teremtés történt, 10 Isten ige volt, amivel a teremtés történt. A 10-es szám az életemben összefüggés, vannak is kommentárok, akik összekapcsolják, hogy az egyik hogyan... Sőt, azt hiszem, hogy ezt tanultuk is, amikor most nem emlékszem részletekre, amikor végigvettük, hogy az egyes csapás és az egyes parancsolat, azok hogyan vannak egymással egálva. Tehát, hogy az egyes parancsolat, az egyes csapás, egyes parancsolat, kettes csapás, kettes parancsolat, azok hogyan függnek össze tartalmukban. Most végül is Isten úgy mondta el a parancsolatokat, hogy az egyes Az első kettőt azt a néphez mondta, hanem az első kettőt azt a nép hallotta közvetlenül Istentől, és a maradékot az pedig Mózes közvetítette. Mert ott már úgy beszélt, mint a következő alkalommal átveszünk. Ott már egyeszem harmadik személyben hangzik el a szöveg.
Az érdekes egyébként, hogy érdekes mondat szerkezt, amit